beszélgetés a mémelméletről, memetikáról szól, és engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket, és ezzel együtt engedelmükkel én le is ülnék, hiszen ez valóban egy beszélgetés lesz. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat Ragó Anettnek, aki pszichológus, Mérő Lászlónak, aki szintén a ELTE Pszichológiai Intézetében tanít, Szegfű Balázsnak, aki memetikával, emergenciával, informatikával foglalatoskodik, és György Péternek, akit amúgy is bensőséges szálak fűznek a Mindentudás Egyeteméhez, hiszen az alapítás egyik legfontosabb kezdeményezője volt. Emellett nem ezért hívtuk el, emiatt örülünk, hogy mindig itt van velünk, ahol, amikor csak tud. Most kifejezetten a szakterülete miatt hívtuk el, hiszen ő esztétaként a kultúrának, kultúrtörténetnek, kommunikációnak kutatója és professzora a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, illetve az ELTE esztétika tanszékén a boldog. A mai beszélgetésünk témája tehát a memetika mém elmélet. Azt hiszem, ahogy körülnézek, elég sokan találkoztak már ezzel a fogalommal. Már egy olyan kérdéskörről van szó, amely a hagyományos társadalomtudományi megközelítésekhez képest valóban újdonságokat tartalmaz. Éppen ezért a mai beszélgetésnek az első részében én azt kérem vendégeinktől, és talán, ha már vállalta a prezentáció bevezető munkáját Mérő Lászlótól első lépésben, hogy mondjon nekünk néhány szót arról, mi ez a mém? Mi ez a memetika? Mire jó ez nekünk most?
Mennyire beszéljek körülbelül?
Én azt javaslom, hogy így az első körben, amikor ezt elmondod, hogy a 6 percben ezt foglald nekünk össze.
Azt talán meg kell kérdeznem, ha már ilyen vita helyzetbe kerültünk, hogy most nekem itt a darwinizmust feladatom valamennyire megvédeni, vagy a darwinizmus alapelveire egyetértünk, értjük és egyetértünk, és akkor a memetikáról kell beszélnem.
Beszéljünk a memetikáról.
Nem, mert...
A kettőnek egymáshoz.
Tessé?
Mi közel van a kettőnek egymáshoz?
Mindjárt ki fog derülni, ezért kérdezem, hogy...
Jó, csak mondom, hogy azt...
Azt mondom,
hogy a darwinizmusban...
A darwinizmus most...
Nem, mert hogyha kreacionizmus ellen kell vitatkoznunk, akkor a darwinizmussal kell kezdenem. Ha a darwinizmusban egyetértünk, tehát Darwin gondolataiba, akkor a memetikával kell kezdenem.
Legalábbis ebben a beszélgetésben azért könnyű elfogadnunk a darwinizmus, mert egy hónap múlva a kreacionisták és darwinisták fognak összecsapni ugyanitt, tehát most azt hagyjuk meg nekik, most a darwinizmusba értsünk egyet szerintem.
Ez most komoly kérdés, mert mást kell mondanom, hogyha arra készülök fel, hogy amiatt nem értetek egyet.
Darwinizmus?
Amennyire emlékszem, igen.
Elvett?
Jó.
Önök kérem fogadják el a darwinizmust.
Tehát most... Tehát abból indulunk ki, hogy a biológiai evolúció, az a biológiában új és új formák létrejötte, az tulajdonképpen három egészen viszonylag egyszerűen megfogalmazódó dolgon múlik, és semmi máson, azon, hogy legyen variabilitás, véletlenszerű valamennyire, legyen öröklődés, és legyen természetes szelekció. Ezek közül a természetes szelekció az egyetlen, ami mechanizmus, a másik kettő adottság. Most a új és új formák létrejötte, ezek szerint ebből, ha ez a három dolog megvan, akkor magától meg fog történni. Ez tehát a darwini elmélet. Most ha ezzel kell, én szívesen védem ezt is, de ha ezt elfogadjuk, akkor van egyáltalán értelme memetikáról beszélni. A memetika ugyanis, tehát a darwini elmélettel az az egyetlen probléma volt hosszú éveken keresztül, nem is annyira az, hogy az öröklődésnek az egységét nem ismerték, mert anélkül még el lehetett képzelni dolgokat, hanem az, hogy nem volt rá olyan matematikai modell, amelyik nem vezetett volna ellentmondásra. És ilyen matematikai modell csak úgy lehetett készíteni, hogy valójában meg kellett érteni, amit sokan nem értünk, vagy sokáig nem értettük, hogy miért, ha egyszer a természetes szelekció evolúcióhoz vezet, és az evolúciónak egyetlen mechanizmusa a természetes szelekció, akkor minek erre két szó? Kicsit olyan ez, mint amit én sokáig nem értettem például, hogy mondjuk ha egyszer a eredendő bűnös az azt jelenti, hogy ember, és az ember azt jelenti, hogy eredendő bűnös, akkor minek erre két szó? Azért, mert más aspektusa a dolognak, és Sir Ronald Fisher 1930-as években végre csinált olyan matematikai modellt, ami nem ellentmondásos valóban, viszont ott valóban külön kellett választani azt, hogy a természetes szelekció az élő lényre vonatkozik, az evolúció viszont vagy kisebb, vagy nagyobb egységekre, Fisher modelljébe és a mi modellünkbe például kisebbekre, mondjuk a génekre, tehát valami olyanra, ami elég nagy pontossággal tud replikálódni, elég kicsi, és önmagában már van valami olyan értelme, hogy egyáltalán egy olyan tulajdonságot hordoz, amelybe a természetes szelekció bele tud kapaszkodni. Na most ez az analógia viszont Richard Dawkinsnak a Önzőgén című könyve utolsó fejezetébe eljátszott azzal, hogy mi van, hogyha ezt tényleg komolyan vesszük, és azt mondjuk, hogy hát ha nem csak a biológiába érvényes, hanem egy általánosabb természeti törvény, tehát az, hogy ahol nevezzük a nevén replikátorok, tehát ilyen egységek létrejönnek, és a másik természetes szelekció adott, ott evolúció lesz. Akár biológiai a dolog, akár nem. Ha ez igaz, akkor abban a pillanatban, hogy létrejöttek az emberi agyak, tehát létrejött egy olyan szerkentyű, amelyben egyikről a másikba gondolatok adódhatnak át, akkor jogos megkérdezni azt, hogy nem lehet-e az, hogy ugyanez szerint a logika szerint történnek a dolgok mondjuk az emberi agyban. Tehát itt is, magyarán tehát nem lehet az, hogy Darwin után 100 évvel, majdnem pont 100, a molekuláris biológusok nem csak egy kémiai mechanizmust fedeztek fel, hanem egy logikai szerkentyűt, ahogy a biológia és általában az evolúciós szerkezetek működnek. Na most hát akkor ennek ugyanúgy meg kellett csinálni a szótárát, mint ahogy meg kellett csinálni annak idején a genetikának. Ha valaki 60 évvel ezelőtt azt mondta, hogy olyan nincs, hogy gén, azt lehetett csak mondani, hogy de olyan érdekes elképzelni, és olyan izgalmas kísérletekre vezet. No, hát körülbelül én ezt tartom a memetika lényegének.
Köszönöm szépen. Balázs, honlapodon azt olvasom, hogy az ország első memetikai laborját működteted, vezeted, hoztad létre. Mit laborál egy memetika?
Alapvetően kommunikációban dolgozunk, és ilyen szempontból én, amennyiben a Laci a tudós az akadémiai vonalról jön, én az alkalmazott oldalra jövök. Magam is PhD munkámban igyekszem elmozdulni a tudományos vonal felé, de én lényegében én azért foglalkozom memetikával, mert nagyon hasznos és egy újszerű elméletet hoz a közé a már eléggé elhasználódott kommunikációs érzsdít, marketing kommunikáció, public relations történetbe, ami egy teljesen újfajta gondolkodás lesz lehetővé. Egészen egyszerűen kifordítja a létező elméleteket, míg a marketing kommunikációban eleddig addig arról volt szó, hogy mit tegyünk a plakátra, mit írunk a plakátra, mit tegyünk a tévéreklámba. Addig a memetikai marketingben azt a kérdést tesszük föl, hogy mi kerüljön a fejekbe. Ami egy egészen más dolog. Tudnék, a fejekbe rengeteg helyről tud kerülni gondolat, nem csak a plakátról, hanem mondjuk másik fejekből. Tehát amíg egy hagyományos reklám ilyen pitchnek szokták ezt hívni, amikor egy reklámügynökség pályázik egy munkára, nevezzük most pályázatnak, ahol egy ügyfél számára beadnak egy pályázatot, akkor ott a végén szerepel egy mondatban, hogy és szerintünk annyira jó ez a koncepció, hogy még akár emberek egymásnak el fogják mondani, de ez mondjuk egy extra, egy marcipán, egy tortán, addig mi azt mondjuk, hogy mikor működik úgy, hogy az emberek elkezdenek róla.
Anett, mint te pszichológusi kutatásaid során, kognitív pszichológiában vagy érzékelés pszichológiában, találkoztál-e olyan jelenségekkel, amelyeknek a magyarázatánál a memetikai megközelítés, a mém elmélet hasznosnak tűnt a számodra, vagy éppen nem tűnt hasznosnak?
Jó, ezt akkor megpróbálom összefoglalni relatíve röviden. Egyrészt elmondanám egyrészt azt, hogy egy kicsit kényelmetlen érzem magam, mert a Laci úgy állított bennünket, így, akik nem nagyon pártolják a memetikám, mint az obskurus tudomány ellenes. Tehát mint hogyha régen ugye, aki a darwinizmus ellen volt, akkor az ugye kevésbé volt haladó szellemű, vagy kevésbé volt tudományos, most úgy tűnik, mintha én éppen azáltal, hogy a memetikáról azt gondolom, hogy valamilyen szinten hadilábon áll, és akkor majd nem fogom mondani, hogy miért, ezzel valamilyen haladás ellenes lennék. Nem tudom, lehet, hogy ez tényleg ki fog derülni, de majd meglátjuk.
Beszélgetés végére.
Igen, én azt gondolom, én két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az egy, tehát milyen a pozitív részével kezdeném, amikor a Dawkins megírta a könyvét, meg hát általában nyilván a pszichológiában az mindig nagyon fontos probléma, hogy mivel kultúrában élünk, tehát nagyobb csoportokban élünk, ezek persze mindig valahogy többnek tekintendők, mint az egyének összegei. Tehát, hogyha valahogy itt vagyunk egy közösség, itt történik valami, ugye ez mindig több, mint amit az egyes embereknek a fejében van. De hogy valahogy... És azért, tehát ugye ez nagyon fontos, tehát mindig érezte a pszichológia is, meg azért a biológiai tudományok is, hogy hát egy idő után a kultúra szintjén sokkal komplexebb dolgokról van szó, mint hogy egyszerűen egy ilyen biológiai evolúcióval el lehessen intézni. Éppen ezért a pszichológia nagyon sokáig hadilávon is állt ezzel az egész, már nem az evolúciós elmélete, hanem azzal, hogy hogyan is rakja ezt bele az ő elméletébe. És én egy dolgot emelnék ebből a Dawkins-i hagyományból, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív gondolat, amit aztán a elmefilozófusok tovább is vittek, és azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon sok mindenkinek pozitív lehet ebben a mély felfogásban. Az még pedig az, hogy ezt megpróbálom, van egy ilyen vicces történet, a Daniel Dennett nevezetű filozófus, elmefilozófus mondta ezt, aki nagyon szereti a Dawkinsnak az elméletét, és nekem van egy elméletem arra, hogy miért szereti ő ezt, de szokta is ezt hangsúlyozni. Ő azt mondja, hogy hogy a Dawkins elméletével, egyrészt ugye a Darwin elméletével azt lett nyilvánvaló, hogy az anyatermészet az vak, és hogy nincsenek előre szándékolt lépések, nincsenek szándékos törekvések, nincsenek előre megint tudok, ugye minden a véletlennek a műve, pont ez a természetes szelekció. Ez pont azt mutatja, hogy nincsen előre megírt út, senki nem tervezett minket, nincsen tervező, hogy az anya természet az vak és tudatlan, vagy mondjuk így legalábbis nem szándékkal tervez minket olyanná, amilyenek vagyunk. És ugyanezzel az analógiával, ugye a kultúrában, tehát hogyha bevisszük ezt a mémelméletet, akkor a kultúrában azt kell gondolnunk, hogy nem az van, hogy én elmondok valakinek egy jó sztorit, és akkor ő végig gondolja, átgondolja, és azt mondja, hogy hát én ezt egy jó sztorinak tartom, érdemesnek tartom legközelebb is elmondani. De net egy kicsit durvább analógiával erre azt mondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy nem tudatos lényként beszélgetünk egymással, hanem mintha az elménk egy trágyahalom lenne, elnézést kérek, de ez volt az analógia, amiben ugye megülnek az egyes paraziták, akik jól érzik magukat a trágyahalomba, és néha ide száll a légy, aztán onnan oda száll a légy. Tehát értik az analógiát, úgy kéne elképzelnünk a kultúrában az elmét, mint egy passzív létezőt, akibe jönnek, mennek a gondolatok, attól nevezzük őket akár mémeknek. Tehát, hogy közel sem ez a nagy tudatos egót kell elképzelni, aki itt analizál és eldönti, hogy mondjuk melyik az a találmány, amit ő fontosnak tart és hasznosnak tart arra, hogy tovább vigye a kultúrában, hanem hogy ez a kultúra, tehát hogy ez így magától jön, ha tetszik, nevezhetjük ezt divatnak, de hát ugye egyszerűbb, hogyha mémnek nevezzük ezekre a kutatók által. Tehát, hogy van egyfajta ilyen kiszolgáltatottság érzése az embernek, és a Dennett ezt nagyon üdvözítőnek tartja, mert hogy a pszichológiában és a kognitív tudományban régóta dolgoznak azon a problémán, és ezt remélem mindenki érti valahol ezt az analógiát, hogy hát keressük a léleknek a helyét, ugye, hogy hol van az, amit hogy megtaláljuk az embernek a fejében, és hát valahogy el kéne felejtenünk, hogy van egy mindent uraló, minden fölött uralkodó lélek az ember testében, valahogy meg kéne néznünk, hogy ez így a test egészében kitermeli azt az érzést, amit én azt gondolom, hogy nekem van lelkem, igenis, és én vagyok. Tehát, hogy van egyfajta eltávolodás attól, ettől az ilyen magasabb rendű, nem tudom én, alkotó, vagy döntő, végső döntő bíróval szemben, és azt gondolom, hogy ez a mém fogalom, ez kiválóan, nekem ezt testesíti meg, tehát ezt a fajta kiszolgáltatottságot, ezt a fajta, tehát hogy nehogy azt gondoljuk már, hogy mi minden tudatosan, racionálisan kontrollálunk. Viszont, és elnézést akkor, tehát, hogy, és akkor elmondanám a dilemmámat, hogyha megengedi, és tényleg abba is hagyom. Nyilván az ember pszichológusként nem tud másban gondolkodni, mint emberi fejekben. Tehát a Balázs úgy mondta ezt, hogy mégis a plakátról adom tovább, de hát a plakátot is egy ember készítette, tehát nekem mindig valahol ott van, hogy hát az mégiscsak egyik fejtől a másikig megy. És a kiváló antropológus, a Daniel Sperber mondta azt, hogy tehát már az antropológiában is nagyon fontosak ezek a megközelítések, hogy azért nem nagyon hiszünk pont azáltal, hogy ezt a lélek dolgot is igyekszünk valahogy belerakni a testi működésekbe, a mindennapi testi működésekbe. Azt gondoljuk, hogy mondjuk az ilyen néplélek, vagy a csoportlélek, vagy ez a dolog, ami itt keletkezik azáltal, hogy mi közösen, tehát mondjuk a kultúrában oldunk meg problémát, ez sem lehet egy valami. Tehát, hogy ez mindenképpen valahogy mégiscsak az egyéneknek a tevékenységén múlna. Tehát én mindig szerettem azt gondolni, hogy hát mégiscsak azért a mi fejünkről beszélünk, kérem szépen, tehát az enyémről, meg az önökéről, meg mindenkéről külön-külön, és a kultúrát azt igenis mi teremtjük meg. Ugye az felberesz ilyen nyilván, tehát ugye reprezentációkról beszélünk, van a fejemben egy reprezentáció, ezt mentális reprezentációnak nevezem, és van egy nyilvános reprezentáció is, amikor én például beszélek, leírok valamit, leírom a szilvás gombóc receptjét, megmutatom a gyerekemnek, hogy kell kerékpározni, és a többi. Tehát amikor megpróbálom elmondani, hogy mi van az én fejemben. És hogy azt lehet mondani, hogy mondjuk a kultúra, vagy ezek az ilyen komplex dolgok, ezek valahogy ennek az egész dolognak, az én nyilvános reprezentációknak a mintázatai. Tehát remélem érted, hogy mire gondolok. Tehát nem arra gondolok, hogy itt létezne valamiféle lélek itt lebegne körülöttünk, mint ennek a csoportnak, vagy a kultúrának a lelke, ahol aztán jönnek-mennek a mémek, és ahogy tetszik nekik, hanem azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk mégiscsak mindig visszatérni az egyénnek a fejébe, hogy jó, de akkor ott hol van ez a mém, hogyan néz ki, mit csinál éppen, és akkor én itt tudok el. Tehát akkor én nekem itt vannak kétségeim általában ezzel az elmélettel kapcsolatban.
Péter, ember azt gondolná, hát te kultúrával foglalkozol, ráadásul digitális kor, digitális elméletek, digitális embere vagy, olyan kézenfolyan trendi volna neked a memetika. Mégsem tűnsz lelkes hívének.
Hát, nem, én nem vagyok a híve, persze, mert nincs tudni. De ez tényleg apróság. Egy pár dolgot elmondanék, hogy a darwinizmussal kapcsolatban úgy áll a helyzet, hogy mindannyian darwinisták vagyunk, de ez a kultúra ügyének mi köze van a darwinizmushoz? A helyzet az, hogy a kultúra ügyében nem vagyunk darwinisták, én például egyáltalán nem vagyok darwinista. Azt tudom, hogy szociál darwinizmusnak hívnák, hogyha innen nézzük. Tehát, ha már itt tartunk, akkor a darwinizmusnak a diskurzusa, hogy ilyen finomul fejezem ki magam, hogy a darwinizmusnak az érvényessége, mint tudomány, az pont ott ér véget, ahol a kultúra elkezdődik. Tehát, hogyha parancsolod azt, hogy kultúra ügyben kreacionista vagyok, hogy úgy mondjam, hitetlen kutya létemre, azon egyszerű oknál fogva, így akkor ezt röviden átvágnám kulturálisan, hogy hát a Mallarméval tartanék, ugye a kockadobással, értik minden következő gondolat, az egy kockadobás, tehát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi fog történni. De ez majdnem lényegtelen. Tehát azt gondolom, hogy a darwinizmust nem nagyon érdemes elővenni ebben a kérdésben, a memetika retorikailag él a darwinizmusból, mint oly sokan élnek retorikailag a darwinizmusból, és ez önmagában érthetőnek tartom, hiszen hát valahonnan vennie kell. Sokkal érdekesebb a számomra az a kérdés, ahonnan az Anett elővetett, hogy miért került ez a dolog elő? Tudnék, engedjék meg, hogy van itt egy logikai tévedés, és nem csak a Laci által elmondottakban, hanem hát, és elnézést kérek, hogy én a logika professzorát logikai tévedésen érem, hanem általában a memetika ügyben, tudnék, hogy a retorikát és a szóviccet összekeverjük a szigorú következtetésekkel. A helyzet az úgy áll, hogy én meg tudom mondani, hogy mi az örökségnek a legkisebb egysége, mert olvastam róla, ezt génnek hívják. Hogy a gondolatnak mi lenne a legkisebb egysége, azt én nem tudom megmondani, talán valami rémlik a Wittgensteinből, hogy valami olyasmi lehet esetleg, hogy elemi tények, de tulajdonképpen nem gondolnám, hogy az elemi ténynek van valami köze, úgymond a mémhez. Egyszerűen az emberi gondolatoknak az a tulajdonságban, van, meg többek között egyébként nyelvben vannak írva, és a nyelv a sokkal bonyolultabb struktúra annál, mint sem meg tudnánk, hogy mondani benne, hogy mi a legkisebb. Ráadásul ugye a kommunikáció az, ha már itt tartunk, még bonyolultabb, mint a nyelv, számtalan dolog történik egyszerre. Ezt szóval ezt sem egészen látom, én egy kicsit úgy látom ezt az egészet, hogy egyszer a kérdés már volt, hogy így mondjam, mégpedig az a, amikor egyébként elkezdődött úgymond tényleg a Darwinék után, vagy a Bergson, tehát az egész emlékezett történet a század elején, hogy tulajdonképpen az a kérdés foglalkoztatta a jó embereket, ami kiváló elődeinket, hogy mi az, ami a kulturális emlékezetet, tehát nem csak a biológiai vagy pszichológiai emlékezetet, ebben nincs jogom beleszólni, ahhoz inkompetens vagyok, továbbítja.
Ez egy bonyolult kérdés. Egyébként elmondanám, ha belegondolnak, a Freud is számtalan problémával küzdött ebben a dologban. Például nem véletlenül az ő saját lamarkizmusával küzdött ebben az ügyben. Ugye a lamarkizmuson azt kellene értenünk, hogy világos legyen, hogy a szegény jó Lamarck, vagy a kiváló Lamarck, mindegy, azt képzelte egy évszázaddal még azt megelőzően, ugye még bőven a Freud előtt. Viszont hát ugye, hogy a megszerzett tulajdonságok, azok ugye öröklődőek, ezekintetben azt lehetne mondani, hogy egy proto memetikus, vagy még rosszabb, egy proto Michurin volt. A Michurin az már valószínűleg nem sokat mond a jelenlévőknek, csak az idősebbeknek, aki egyébként egy sztálinista lamarckiánus volt. És tulajdonképpen ugye ez azért merült fel ez a probléma, mert tényleg nem olyan nagyon egyszerű megmondani, hogy mi az, ami egyébként kultúrák, ha tetszik, generációk között az emlékezetet fönntartja. Nem olyan nagyon magától értetődő, erre a kultúrtörténet egy szűk értelmében van egy válasz egyébként, ezt mondjuk ikonológiának szokás írni, vagy világos irodalmi utalásoknak, A, megtanult a B-től. Egyébként tradíciónak, tehát ami a memetikából egyrészt igaz, mondjuk ez, amit te, ez a példa, amit te hoztál, azt tradíciónak nevezik, egészen egyszerűen békésen az a kérdés, hogy mitől válik valami tradícióvá, és azt a kérdést én nagyon értem, vagy mitől válik valami dominánssá. Csak nem értem, hogy miért volt memetikának, de egyébként mi divat ellen semmi kifogásom nincsen. Mindeszesen úgy érzem magam kicsit, mintha úgy érezném magam, mintha német órát adok, veszek típusú beszélgetésben vennék részt. Tehát, hogy azt is memetikának hívjuk, ami nem is, meg a nem is. De Istenemre mondom, egy retorikai, és mindjárt befejezem ki, fordulat ellen nincs kifogásom. Ami ellen nekem kifogásom van, hogy egy retorikai, hogy mondjam, egy retorikailag végtelenül érzékeny, és kultúrtörténelmi e tekintetben nagyon figyelemre méltó. Ennyiben engem nagyon is érdekel a memetika, mint annak a kornak, amelyben élek, egy nagyon érdekes kultúrtörténeti jelenség, hogy, és itt fejezem be, amire az Anett utalt, hogy miért gondolják az emberek azt, hogy az autonómiájukat föl kell adni. És ennek van egy érdekes dolog, hogy többek között egyébként ez összefügg valóban a pszichológusoknak, ez egy kívülről nézve, ez egy érdekes problémájuk. Hadd idézem az általam kedvelt mester, az ego nem úr ugye a saját házában, mondotta mégiscsak ugye a Bergasse nagylakója, az a Sigmund Freud. És én ezt érteni értem, nem olyan könnyű egy olyan pszichológiával együtt élni, amikor az ember kvázi egy ilyen szuperpszichológiai egóval, tehát a lélekkel berendezi, hogy mondjam, ezt a lényt, amit lennénk, és így megmondja. Értem, hogyha ehelyett, hogy mondjam, az emberek visszatérnek annak a kérdésnek az elemzésére, hogy mi mozgatja a tradíciót. Mi mozgatja például a kommunikáción belül, hogy mondjam, a dominánssá válást? Ezek mind rettenetesen fontosak. Én ezt retorikának hívom, hogyha tetszik, akkor diskurzus elméletnek hívom. Nagyon kedvelem egyébként dominanciának hívni, ha parancsolod a Gramsival, nagyon kedvelem hegemóniának hívni. Hát pont speciál memetikának nem hívnám, mert gondolatokat ismerek, mémeket nem.
Köszönöm. Egy dolgot elfelejtettem mondani, ez is technikai információ. Azt kérjük, hogy a mobiltelefonokat kapcsolják, itt még néma üzemmódban is zavarják a kamerákat. Elnézést. Ami viszont visszavezet, ugye az első körbe bedobtuk a kalapokat a kocsmába. Kezdjük el egyenként nézegetni a részkérdéseket, azt javaslom. Amit Laci oda kiírt, hangsúlyozta, és vagy egyetlen meg is fogalmazta a mondandójába, és talán ez volt az a pont, amit Péter a legerőteljesebben támadott, ha jól értem, vagy kritizált, ha jól értem. Kritizált, mert békésen ülünk egymás mellett, és szeretjük egymást. Ugye ott látunk, innen látunk, más erről kevésbé látjuk, de található néhány, a Matrixban néhány fogalom, és ha jól értem, az a te erős állításod, hogy ezek nem analógiák, tehát a gén, a mém, a gén a biológiában, pszichológiában a mém, gazdaságban a tőke, biológiában a biológiai lény, pszichológiában a kognitív séma, gazdaságban a vállalat, a vállalkozás, vagy az életjelenségeket, ha tekintem, akkor a biológiában az életműködés, pszichológiában a gondolatok, a gazdaságban a termékek. Ez nem pusztán analógia, tehát nem retorika, nem analógia, hanem ennél sokkal erősebb az ő...
Nem.
És ezt kérem azt, hogy ezt felsőnek.
Én nagyon szeretném, ha kivetíthetném az ötödik ábrámat, de nem tudom, és az alatt ábrán nem ennyi van, hanem lényegesen több. No, tehát szóval nem fogom tudni kifejteni, előre megmondom. Viszont, hát miután te nem állítasz semmit a memetikáról, neked könnyű azt mondani, hogy nincs. Nekem, ha én azt állítom, hogy van, akkor meg kéne mutassam, nem álmódomba. Tehát ilyen értelemben. De azért a szavak szintjén valamit talán mondok, úgy, hogy most nem fogom tudni megmutatni, mi a logikai analógia. No, akkor én viszont be akarom tartani, hány percem van.
Beszélj csak, én nem. Jelzik.
Az nem jó, mert én a szeretném beosztani, hogy itt szeretnék mondani.
Egy 5 percet jó. Ebben fejtsük ki.
Oké. No, teljes joggal mondjátok például, hogy nem találjuk a mémet, én se találom. Te találod a reprezentációt? Hol?
Igen.
Hol van?
Mondjuk, igen, tehát mondjuk emléket is találok, meg reprezentációt. Az elmében egy adott pillanatban különböző helyeken
hol?
Létező
mintázat. Hol?
Mondjuk a
tőlem
frontális
számot.
Lebenyben.
Na, frontális lebenyben hol?
Azt is meg tudom
de
mondani.
Tudod, nagyon ritkán tudod megmondani. Hol van a rövid idejű memória, azt is tagadod, hogy van?
Nem tagadom.
Hol van, nem találjuk.
Szerintem vannak rá próbálkozások, és igazából tehát arra nagyobb esély van, hogy mondjuk az agyban keresünk, és nem egy darab dolgot, hanem bizonyos fajta mintázatokat, mint hogy mondjuk egy mémet keresünk,
miért?
Aminek még. Azért, mert fölösleges mert a mémmel nem megyünk előrébb.
Na várjál, én meg azt állítom, hogy előrébb megyünk, úgyhogy ez
jó.
Így nem.
Jó,
ez így, hogy te azt mondod, hogy nem megyünk előrébb, és akkor
jó,
vége, az nem lesz jó. Az nem lesz jó így. Azért látom, hogy előrébb megyünk, mert matematikusként azt megtapasztaltam nagyon sokszor, hogy ha valami innen nézve bonyolult, lehet, hogy onnan nézve meg egyszerű, és ettől még el kell fogadni, mert logikailag izomorf. Tehát nagyon sok matek versenyt nyertek, matematikai díjat nyertek azzal, hogy látták, hogy látszólag két dolognak semmi köze egymáshoz, és kiderült, hogy logikailag izomorf mégiscsak van. Itt van valami...
Csak a közösség, magyarázunk el, mit jelent az, hogy valami logikailag izomorf? Definiáljuk ezt.
Tehát az, hogy logikailag izomorf a matematikában azt jelenti, hogy teljesen azonos a struktúrájuk. Tehát amit matematikai következtetést az egyikre levonhatok, átcserélve a szavakat és a kifejezéseket automatikusan, tehát minden további tényvizsgálat és meggondolás nélkül érvényes kell, hogy legyen a másikban is.
Ez a hétköznapi nyelven lefordítom úgy, hogy a két dolog tulajdonképpen ugyanaz, ugyanúgy működik, ugyanúgy viselkedik, ugyanaz a lényege?
Nem. Azért nem, mert az egyik mondjuk egy algebrai struktúra, a másik meg egy geometriai, dehogy ugyanaz a lényege. Az egyiket látom, a másikat meg legfeljebb számolni tudom.
Próbálom lefordítani a
nem
matematikusok nyelvére.
Pontosan arról van szó, hogy a matematikában azt tudjuk, hogyha egyszer egy levezetésbe kicserélem a szavakat, akkor akkor a struktúrára.
Tehát akkor értsük esetleg úgy a logikailag izomorfot, hogy egy adott összefüggésben, levezetésben, ha úgy tetszik, egyenértékű, kicserélhető egymással.
Igen.
Tehát
igen.
Így értsük a logikailag izomorfot.
De hogy konkrétan mi reprezentálja, az mindegy ebből
mindegy.
A szempontból.
Világos.
Tehát az teljesen mindegy, hogy egy DNS részlet reprezentálja, amiről egyébként nagyon kíváncsi vagyok, Péter, hogy azt állítottad, hogy meg tudod mondani, hogy az mi, ugyanis biológusok nem tudják.
Nem azt mondtam, én azt mondtam, hogy de tudom, hogy van egy tudomány, amelyben hát az én szerény műveltségemnek a szintjén társadalomtudományilag nem definiálhatóan, de úgymond természettudományosan úgy látnám, hogy azt olvasom, hát lehet, hogy tévedek, és akkor e tekintetben én kérek elnézést a darwinizmus nevében, hogy ez a gén, ez mind olyan van. Tehát azt akarnám mondani, jó,
anyag,
nem mint anyag, ha tetszik, mint információ, továbbító, üzemegység, akármi, mi egymás. Nincs, te most tényleg, hogy nem szóval, nem...
Én csak próbálom.
Jó, szóval én azt gondolom,
kérdezni.
Én azt gondolom, Gyuri, hogy relatív civilizáltan érvelek. A mémről kapcsolatban úgy látom, hogy az e tekintetben egy metafora, és egy nagyon érzékeny, és mint minden, hogyha tetszik, kulturális metafora, önmagában véve nagyon érdekes a figyelemre, csak én nem gondolnám, hogy az, ha tetszik, logikailag ugyanolyan típusú osztálya a dolgoknak. Arról, amit te mondasz a kapcsolatban, engedj meg, talán segítség gyanánt, hadd idézzek fel a kiváló és nagyszerű Marcel Duchamptól egy példát, hát, hogyha segít neked csak a meglepőről, azt mondta Duchamp, hogyha egy órát ugye így nézünk, akkor az egy óra. Ha innen nézzük így oldalt, nem múlik többet az idő. Ez csak azért
nem
mondom, mert ez talán segítséget nyújtott arra nézésre, hogy hallom, hogy te mondtad, hogyha nagyon másképp nézünk egy dolgot, ugye ezt mondtad az előbb.
Nem, akkor... azt mondtam, hogy és logikailag izomorf, ezt tegyük hozzá.
A pénz logikailag izomorf lenne mondjuk például, hogy a tőke a génnek.
Igen.
Ó, ez érdekes.
Hát akkor talán olvasd el.
De... Bocsánat,
már, hogy mi?
Ezt állítom.
A Marx tőkét?
Nem. Urak, bocsánat.
Hát most miről vitatkozunk,
bocsánat, hogyha... Bocsánat, urak. Én azt szeretném, hogyha ezt a bizonyos logikai izomorfiát, amely a tőke mém gén nem sorom tovább megvan, ha erről egy kicsit beszélünk, ha Laci ezt elmondhatná nekünk, hogy, hogy az a milyen értelme logikailag izomorfak, mit jelent ez?
Szóval most hirtelen azért bizonyítottam el, mert egy egyetemi színvonalat vársz 3 percbe, ábrák nélkül.
Tehát én
azt állítom, hogy logikailag izomorf, nem fogom tudni 3 percbe bebizonyítani, tehát hivatkozni tudok, mit tenni, akár én is írtam erről könyvet, de szóval ezt nem fogom tudni így levezetni 3 percbe. Erre te mondhatod azt, hogy akkor az nincs. De könyörgöm, te is olyanra hivatkozol, olyasmikre hivatkozol, amik mögött azért több hosszabb tanulmányok vannak, feltételezed rólam, hogy én ezeket, hogy én Düsseldorfot, stb. Mindenkit olvastam.
Hadd javasoljam, hogy a mindannyiótok kötetnyi műveltségét most tekintsünk el egy pillanatra, és foglalkozunk azzal, hogy talán nekünk megpróbálnátok elmagyarázni, hogy a például a tőke és gén és mém logikai izomorfiája mit jelent? Hogy megértsük ezt a dolgot, tehát azt megbolygatok, hogy a logikai izomorfia mit jelent egyáltalán, ezt szerintem, meg most én érteni vélem, és én vagyok a leginkább laikus, tehát akkor mondom, a többiek is értik.
Hát a világos egy főszerkesztőjével neked ezt értem.
Köszönöm szépen. Azt szeretném, hogy arról mondaná néhány szót, hogy ez a fajta logikai izomorfia miben jelentkezik, hogyan képzeljük ezt el?
Tehát általában mindig, amikor valami két struktúrát próbálunk meg között izomorfiát tekintünk, akkor először is definiáljuk az egyik elemeit, igen, utána definiáljuk a másik elemeit, meg elvégezzük a megfeleltetést, és definiálunk műveleteket, ha mondjuk A és B között elvégezve a műveletet szétkapjuk itt, akkor A-nak és B-nek a képe között elvégezve a műveletet ott, C-nek a képét kapjuk el.
Ezt mondjuk meg tudnánk-e tenni, ahogy gondolod, tehát akár a gazdaság, biológia, pszichológia 3-asából 2-vel?
No, meg.
Meg.
Tehát például ez itt a Móriczka ábra, tehát az alap, ezt el is mondtad. Most milyen logikát talált a biológia? A biológia azt tapasztalta, hogy úgy működnek az élőlények, hiába kultúrát bármit alkotnak, vagy biológikumot, vagy bioszférát, úgy működnek, hogy van valamiféle passzív hordozó, a biológia esetében a DNS, ami részecskékből áll. Ez a passzív hordozó, ez valamilyen módon aktiválódik, a biológia esetén a RNS-ek révén. Ezek után vannak olyan külső mechanizmusok, amelyek folytán egy egészen másfajta minőség, tehát mit tenni, például mondjuk ez esetben a fehérjék, összeállnak, létrejönnek, és akkor azok összeállnak. Ez már nincs a DNS-be kódolva, hogy hogyan és miért összeállnak élőlényé. Na most a gazdaságban például, vegyük mondjuk azt, már csak azért is, mert azért nem a memetikáról írtam könyvet, hanem a gazdaságnak erről az oldaláról, mert ott több a kérdőjel valóban, tehát több mindent nem találunk. A gazdaságban, amitől az analógia jött, az az, hogy ott is van olyan, hogy pénz fial. Na de nem ez a pénz itt, szóval nem ez a 100 forintos, nem ez fog most itt pénzt fialni, ez nem fial a pénzt. Tehát valamilyen mechanizmusokat kell közbe találni, aminek eredményeképpen mégiscsak létrejön a reprodukció. Na most, ha egyszer a természetben van egy ilyen mechanizmus, tehetünk egy kísérletet arra, hogy hát ha megtaláljuk ennek a megfelelőjét. Tehát keressük meg azt, hogy hogyan képeződik, mibe képeződik le, aztán a matematika, tehát amiről szó volt az elején, annak értelmében majd az lesz a döntőpont, amikor megnézzük, hogy A-nak és a képe és B-nek a képén elvégezve az ottani műveletet, tényleg C-nek a képét kapjuk-e meg. Tehát ilyen értelemben tiszta a leképezés. És hát akkor el kellett kezdeni keresgélni. Tehát például mi a biológia, mi a gazdasági, az élőlénynek mi felel meg? A gazdaságban valóban vannak olyan dolgok, amik így élnek, születnek, meghalnak, utódokat hoznak létre, a természetes szelekció hat rájuk, ezek a vállalatok, vállalkozások.
Szóval tehát,
igen.
Hogy a vállalatok természetes szelekció hat rájuk, ezt mondtad?
Persze.
Ez érdekes, erre még soha nem gondoltam. Ez mit jelentene?
Hadd kérdezz meg a Balázs, a gazdaságból jött és ott is van. Hogy tapasztalod ez Balázs a gazdaságban? Informatikai céget hoztál létre, más cégeket hoztál létre, ezzel foglalkozol. Ott hogy működik ez, aminek a példáját most elmondta Laci?
Gyakorlatilag az a típusú szelekció, minél jobban működik ez a típusú szelekció, annál jobban működik a gazdaság. Minél kevésbé működik, annál rosszabbul. Különös érdekesség ennek a történetnek, hogy ahol legjobban várnánk, hogy ez jól működik, mondjuk egy New York-i tőzsde, a kutatások szerint ott működik a legkevésbé, tudnék a tőzsdét memetikai jelvek irányítják.
Ha erről mondanál néhány szót.
Gyakorlatilag azt mutatják a kutatások, hogy azok a típusú tőzsdei folyamatok, amik egyes cégek részvényeinek emelkedésével, csökkenésével jelezhetőek, azok sokkal kevésbé függenek össze a konkrét cégek gazdasági mutatóival, mint azokkal a várakozásokkal, amiket így úgy a háttérben vagy az előtérben dolgozó memetikáról vagy hallott, vagy ez iránt süket fülű emberek, kommunikátorok, cégelnökök, vagy egyszerű alkalmazottak csinálnak. Ilyen szempontból egy érdekes helyzet van a gazdaságban is, de hogyha szabad egy pár szót szólnom ezen a ponton, annak örülök, hogy körünkben itt van például György Péter, aki szerintem egyik legnagyobb magyar memetikus. Tehát lehet, hogy ezt nem tudja.
Ez a szép,
ugye mindenképpen tisztelem őt azért, hiszen rengeteg olyan memetikust ismer, akár személyesen, akár ugye a munkáik által, akik mind azért maradtak föl, ugye, mert olyan dolgokat mondtak, amik ma is hatnak, ma is ott vannak a levegőben, a fejekben, Péternél, most már egyre inkább nyilván az enyémben is szerencsére. És ugye nagyon komoly mémek, nagyon komoly
mémek. Amikor mi tanulunk, tehát én esetleg tanítalak téged, amikor memetikai tanfolyamon
veszünk. Képzeld el, nem memetikai tanfolyam, memetik az egy eszköze.
Tehát
amikor ti mémekről beszéltek, akkor ugye rögtön igyekeztek nagyon erős mémeket, ellenmémeket kapcsolni a metamémhez, ugye a memetikai elméletéhez. Azt mondjátok, rágyadom. Azt mondjátok, sztálinista, azt mondjátok, divat. Ezek olyan mémek, amik rendkívül erősek, hogyha egy ilyen elhangzik egy beszélgetésben, nagyon hajlamos megmaradni, ugye? És azt gondolni, valaki azzal megy haza, miről beszéltek? Valami trágyadon történetről volt szó, vagy a sztálinizmusról. Hát ilyen szempontból ezek iszonyú erősek, ezért jó mémek, ugye? Mi a jó mém? Nem tudom, ki emlékszik,
mi például a... Jó, akkor mondják, hogy mi
ugye
az?
Ugye elmondom utána például, én nem hagylak el, ugye elmenni innen, hogy ne tudd azt, hogy
azt mi a mém,
de onnan...
Ígérhetjük, tehát várjuk meg a végét.
De onnan indítanám.
Már nem értem hiába.
Így van, ma legalábbis. Onnan indítanám ezt a mesét, hogy mindenki emlékszik, vagy sokan emlékezhetek a Getapa nevű reklámra, hogyha valamit felidézett. Ez egy, nem tudom kinek mi jut eszébe, egy reklám volt, én magam emlékszem, tévében láttam videón. Ki emlékszik arra, hogy mit reklámozott? Na?
Autó.
Autó, ugye? Autó? Milyen autó? Renault?
Milyen reklám színe?
Reklám címe nincsen, Péter, reklám nincsen.
Miről szól ez a reklám?
Arról szól a reklám, hogy egy söprögetett, egy ilyen külvárosi autópálya állomás melletti Csehóba, és azt halljuk, hogy ezt hangoztatja, hogy gerapa, 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 és nem tudjuk még, ugye ez egyfajta felvezetés reklámnak, hogy mi történik, és kiderül, hogy elhalad egy Renault autó, a emberek többsége Peugeot-ra emlékszik, ahol a James Brown-nak a Sex Machine című száma szól, ahol épp a gerapa, ami ez egy része a számnak, egy mémje tulajdonképpen, ez szerepel, és tekintve, hogy nyilván, amikor épp arra járnak, általában ezt hangzik ki az autóból, ahol hangosan szól a nyilván megfelelő minőségű hangtójokból a zene, akkor ugye azt ennyit jegyzett meg ő ebből ezt a kis mém darabját. Na most Miért nem működött a reklám, miért nem adtak el nagyon sok Renault? Azért, mert a mém nem volt elég jó mém, túlságosan mélyre ment, és mondjuk konkrétan a szomszédban egy ács, amikor befejezte a tevékenységét, az utolsó szöget bőzötte, egy hangos gerappa felkiáltással üdvözölte, és adta hírül a világban, hogy ez megtörtént. De gyakorlatilag, amikor egy reklám egészen elmegy ahhoz a néhány 6-7 alapérzelemig, ami már nem a mének birodalma, mert nyilván csomó minden van a mémeken túl, akkor nem működik jól. Mi működik jól a memetikai szempontból? Jól működik például a szerintem című reklám. Miért működik jól? Véletlenül, a véletlen szerepet játszik itt is. Ott ülnek kreatív arcok egy stúdióban, ott van egy kép a falon, nem működne a kép nélkül, a falon állítom, ott van egy jófej ember, akivel amúgy is jófej beszélgetéseket folytatnak, ott van egy gumicsirke, ami az elmondás szerint több év óta ott szerepel az irodában az egyik polcon, és senki nem csinál vele, és ott van a szerintem című mondás, amit én konkrétan 2 héttel azelőtt, vagy 3 héttel azelőtt hallottam több helyről is, hogy elkezd bejönni Budapesten a köztudatba az, hogy szerintem. És akkor még ilyen vicces válaszok, hogy ne szerintsed. De igen, szerintem. És ez meg. És gyakorlatilag, amikor az egész dolog összeáll, egy olyan kavalkát képződik, ami hirtelen megmarad. És innentől kezdve ma egy ismerősömnek a telefonja úgy csöng,
Balázs, nagy tisztelettel,
hogy ez egy hívás, szerintem.
Balázs, nagy tisztelettel, beszéltél már.
Tehát
jó
ilyen mélyekről. Szempontból
beszéltél
a megkülönböztethető, csak azt meséltem, hogy megkülönböztethető,
hogy jó mélyekről. Mondd el nekem, mi az,
megmondom, mi az, hogy mém. A mém az a legkisebb értelemmel bíró egység, ami elég pici ahhoz, hogy értelemmel bírjon, de nem túl nagy ahhoz, hogy a replikációban értelmetlenné torzulja. És ahogy a Laci rámutat, ahogy
ne kerítem,
igen, elég nagy, kicsit mint a marxi forradalmi helyzet, hogy megpróbálják valamilyen szinten közös nyelvet állni, de szóval elég nagy ahhoz, hogy már értem, és elég pici ahhoz, hogy a replikációban ne torzuljon.
Ez a nyelvben van?
Ez a nyelvben van.
A mondaton belül hol?
Nem, ez egy kis gondolati egység.
Bocsánat, ez nagyon fontos, hogy
ami nagyon fontos,
tehát nem a nyelvben,
a gén nincs.
Nem tudom, hol van, de a nyelvben majdnem biztos, hogy nincs.
Igen.
Tehát gén nincs. Tehát ez oda utalnék vissza hozzád, hogy a gén, az ma mondom, ez egy darab gén, egy génszekvencia, vagy egy teljes egyénnek a géne, ez mind a háromra azt mondjuk gén.
Balázs, én nem
ami
szeretnék.
Azért nagyon fontos, csak azért mondom, mert amikor te azt mondod, hogy hasonlítsuk össze a gén, ami van, mi? Akkor azt mondjuk, hogy nem hasonlítjuk össze, mert az nincs.
Balázs.
Kiderült az, hogy konkrétan az emberek génjeinek száma, mint egy másfélszeresen haladja meg, egy tőle rendkívül módon csekélyebb fejlett, mondjuk egy közeli hasonlata lélek, mondjuk egy egérnek a génye. Kiderült az, hogy szó nincs arról, hogy mindenki azt hitt, amikor számoltuk az emberek génjeit, hogy ki fog jönni egy százszoros, egy ezerszeres szám, és azok a rettentő bonyolult creature-ök lévén, kiderült, hogy arról van szó, hogy csak az összeköttetések számítanak. Sokkal bonyolultabb.
Egészen.
Tehát nem tud összehasonlítani a két dolgot így, sajnos.
Hadd meg egy dolgot, mert nagyon szeretném nagyon világosan érteni, mert tényleg sokkal nagyobb tisztelettel vagyok a kiváló kollégáink iránt, mint sem, hogy egy ilyen móka Miki délután már változtassuk ezt a dolgot. Tehát azt mondtad, Balázs, hogy a mém az a legkisebb egység, amely már értelmet hordoz. Csak kérdezem, hogy jól hallottam. Csak, bocsánat, azt ezt mondtad?
Tehát én azt úgy értelmet hordoz, én is így fordítom le, tehát hogyha alkalmazásról van szó, akkor igen, de szóval definiálni én a magam számára nem, elméleti módon nem így definiálnám, pontosan azért, mert nem tudom megmondani, hogy mi az, hogy értelem, mi az értelmet. Tehát abban, tehát ha az a helyzet, hogy az alkalmazók mindig előrébb szaladnak, mint a kutatók, azért, mert ők alkalmazni szeretnének, ez logikus, tehát ne vacakoljunk mi olyasmivel, ami majd kijön.
Nekem egyetlen kérdésem,
tehát ez semmi baj ezzel.
Laci, vagy főleg Lacihoz, Balázshoz, de tőletek ugyanannyira. Tehát mi az, amit ezzel meg tudtok magyarázni, bocsánat, más irányból. Mi az, amit mással nem lehet megmagyarázni, mint a mémmel most, ha így definiáljuk. Tehát ez egy kulturális motívum, ez egy beszédegység, egy nyelvi egység, egy tradíció elem?
Nem.
Mivel több ezeknél, vagy mitől más ezeknél? Én ezt pontos. Szeretném megérteni, mert ez lenne a kulcsa.
Igen, végül is a rendszer, mondjuk a te szempontból, igen. Az én szempontból egy picit annyiban más, hogy na, két dolgot fogok válaszolni, előbb az egyiket, aztán a másikat mondom el, mert
ez így jó.
Jobban szokott működni, mint az egyik, hogy képzeljük el egy pillanatra, hogy mondjuk 1940-ben vagy 50-ben vagyunk, és kérdezett, hogy mi a gén, mert azt látom, hogy mi a lény, azt látom, hogy annak vannak tulajdonságai, szeme színe, ujjai száma, stb., de mi a gén? Nem fogtak volna válaszolni ugyanígy. Azért nem, mert nem volt felfedezve, hogy mi az, hol van. Na most ennek ellenére... Várjál,
a biológia nevű tudomány kereste a genetikán, tehát a géneket. Mely tudomány keresi a mémet? Egy természettudomány? Természettudományos laboratóriumi kísérletek között keresi a mémet? Csak ezt kell értenem. Na. Vagy pedig egy társadalomtudományról beszélünk, ahol a kísérleteknek nem sok értelme van. A társadalomtudomány más logikai szabályok szerint működik, mint a természettudomány. Ne arra, hogy szolgáltam, csak kell értenem, hogy... Hogy természettudományról beszélsz-e, vagy mégiscsak valamilyen társadalomtudományról, mert más logika?
Én nem akarok belekontálkodni a társadalomtudományaitokba, mert nem az a logikát használom, nem arról beszélek. De ennek el természettudományos, szigorúan csak természettudományos. Mondanak mindenfélét, és hát tudom, én is olvasok baromságokat genetikáról, nem arról van szó, nem keveset.
De tehát a mém az egy természettudományos tárgy.
Az egy természet. Tehát például a pszichológia körülbelül 70 éve, vagy még több, viaskodik azzal, hogy mi az, hogy kognitív séma. Most, amiket így mondani szoktak róla, a számomra mindig az volt, hogy jó, ez megint egy megfogalmazása, az ilyen reprezentáció, olyan asszociáció, amolyan, mit tudom én, és a mém is ugyanaz. Ebben a szemléletben hirtelen számomra például világossá vált, hogy a kognitív séma helyére kerül azzal, hogy az a lény, az az, ami egy önmagában gondolatokat generáló, tehát életműködéseket produkáló olyan egység, amely tényleg tud, amely reprodukálódni tud. A gén nem tud közvetlenül reprodukálódni, a mém se. Tehát ezt így pontatlanul fogalmazzák. Nagyon sok itt a pontatlan fogalmazás, mert pillanatok alatt lett popműfaj is a memetika. De ez még nem feltétlenül ok arra, hogy ne nézzük meg azt, hogy azt tehát, hogy itt gyanúim vannak, csak bizonyítani ezzel a területen nem tudok semmit, de szóval mindenképpen van egy csomó olyan tényleg kísérleti pszichológiai eredmény, tehát engem a pszichológia nem mint társadalomtudomány érdekel.
Tudnál ilyet mondani nekem?
Tessék, már miért?
Hát olyan kísérleti pszichológiai eredményt, amelyik a mémek létére utal, vagy ezt a gyanút megerősíti.
Hát egy csomó minden, úgy tudom interpretálni a rövid idejű memóriával kapcsolatos kísérleteket, a hosszú idejű memóriával kapcsolatos kísérleteket, emlékezeti kísérleteket, ebben a keretben. Tehát egyszerűen ugyanaz.
Ez egy nagyon jól megfogható pont. Tehát ugye én azt firtattam, hogy mi az, amit a memetikával jobban meg tudunk érteni. Ugye most egy konkrét választ hallottunk, tehát például a rövid távú memóriát, hosszú távú memóriát, pszichológus, másik pszichológus hittől közöttünk, mit gondolsz erről? Tehát a te számodra ez az interpretációs megközelítés, a memetika, ezeket a pszichológiai tényeket, vagy más pszichológiai momentumokat jobban meg tud magyarázni, vagy sem?
Tegyük föl, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a kognitív sémák, azokat tekintsük úgy, mint mémeknek, és tekintsük...
Élőlényeknek, úgy, ahogy mint az élőlényeket,
amelyek mondjuk, amelyek képesek tehát átadódni az egyik, tehát egyik helyről a másikra, tehát mondjuk az egyik elméről a másikra. Ez azért érdekes, hogy azért, tehát, hogy ettől mondjuk akkor azt fogjuk megtudni, tehát akkor próbálom továbbvinni ezt az analógiát, hogy nem, ez, nem, az vagy nem is tudom elképzelni. Tehát az a lényeg, hogy nekem van a fejemben valami, mondjuk én azt gondolom, azt szeretem gondolni, hogy mondjuk idegsejtek vannak, de mindegy, tehát mondjuk gondoljuk azt, hogy vannak gondolatok, de még azok sem. Tehát, hogy a séma, az milyen formában, tehát mit kell nekem ahhoz csinálnom, hogy én az én sémámat átrakjam a te fejedbe, vagy hogy, tehát hogy hogyan, tehát amikor megszületek, akkor mondjuk nincsenek sémáim, és akkor egyszer csak keletkeződnek a fejemben sémák, hogy, tehát hogy nagyon nehéz nekem ezt elképzelni.
Ezt akár mémről beszélsz, akár nem nehéz elképzelni, ezt ugyanis nem nagyon tudjuk. Erről azért pont az általatok idézett Thomas Hello ezt azt mond,
igen,
tehát...
Igen.
Tehát az kérdés tényleg, hogy mivel indulunk.
A Péter használja a kutatásaiban, munkásságában a tradíció, a gondolat, a közlés és ehhez hasonló kifejezések sorát. Mi az, amit ő nem tud megmagyarázni, vagy kevésbé jól tud megmagyarázni, interpretálni, feltárni, mert nem használja a memetikát. Mire jó neki a memetika, amire egyébként a tradíciós, az összes többi fogalom meg nem jó.
Mondjak két példát.
Igen.
Szóval két egészen konkrét példát. Az egyik például, hogy... Már melyik legyen?
Viszont... Karinkival emlékszem, nem? Ugye csonka gullát.
Ugyan, jó. Vagy ne is legyünk inkább egy.
Ott ül Steinmann a grófnőt.
Na, szóval például a globalizációról mi az, amit ez az analógia elmond, olyat, amit máshonnan én nem láttam meg, sőt, nagyon meg is lepődtem rajta, hogy ez így látszik. Ugyanis a globalizáció, na, a biológiában is történt egy globalizáció, aminek a következményei egészen váratlanok. A biológiában ez a globalizáció az a genetikai kódnak a globalizációja, ugyanis semmilyen, se fizikai, se kémiai törvény nem írja elő, hogy a genetikai kód pont az a táblázat legyen, aminek segítségével a nukleotid tripletekből kódolják az aminósavakat, meg még néhány egyéb utasítást. Máshogy is lehetne. Bizonyos lényekben valamennyire másképp is van, tehát mint a zöld algákba vagy kandida gombákba, sőt, egészen másképp van például a mitokondriumokba, ami egy, mindegy most mi egy ilyen bizonyos értelme, egy élet az életben, a sejtekben, azt is DNS kódolja. Na most, az, hogy a maga a kód az egységesedett szinte az egész Földön, az nem evolúciós kérdés, hanem tisztán matematikai. Ha véletlenszerűen valamelyik kód lényei egy picit meggyorsult az evolúciója, az önmagát erősítő előnnyé vált folyton, mert minden nagy valószínűséggel ebbe a kódba hamarabb jöttek létre az alkalmas formák. Tehát ugyanezt történik egyébként a hamburger kultúra, ha úgy tetszik, hogy valami olyat is mondjak, ami a te területeden focizik. Most nem az. Tehát mindegy, tehát ugyanezt történik, tehát hogy a kód az globalizálódott, és például a befektetéseknél egy üzleti tervet 20 éve még úgy írtál szinte, hogy akarsz, ma nem, gyakorlatilag csak így egyféleképp írhatod.
Péter, tehát a globalizáció kapcsolatban...
Ezt azért kéne befejezni. Na most, mi attól félünk, bizonyos szempontból logikusan, hogy a globalizáció, tehát a tradíció gondolatok minden globalizációja, az egységesítés irányába hat. A biológia tanulsága az, hogy a globális kód az kifejezetten a élőlények sokféleségének, sokféle lokális élőlény kialakulásának támogatta. Na most, mi attól félünk, bizonyos szempontból logikusan, hogy a globalizáció, tehát a tradíció gondolatok minden globalizációja, az egységesítés irányába hat. A biológia tanulsága az, hogy a globális kód az kifejezetten a élőlények sokféleségének, sokféle lokális élőlény kialakulásának támogatta. Nagyon kevés az olyan élőlény, mint mondjuk a csótány, vagy a patkány, vagy az ember, aki ugye az egész földet belakja. A többségnek egy lokális területen van, és ettől még mögötte a genetikai kód ugyanaz. Tehát végülis ez maga a globalizáció. Tehát innentől, na most ez azért valami olyat mond talán, már analógiaként, ami máshonnan nem látszik.
Péter, kapszál ettől újat?
Megpróbálom komolyan elmondani, mi a problémám, mert egyszerűen nem, tényleg nem showbizniszben vagyunk.
Nem mit?
Tehát azt gondolom, ez a kölcsönös felelősség. Szóval, hogy azt gondolom, hogy csúnya, nagyon csúnya dologgal az ideológiai gyanú, vagy a pszichológiai gyanúsítgatás csúnya eszközével fogok élni, a Marx vagy Ricoeur. Szóval mégis meg fogom most akkor kérdezni azt magunktól, hogy mi a fenétől került elő ez a memetika. És ez nem csak tőled kérdezem, hanem amikor ezeket a dolgokat olvasom hosszú évek óta, akkor sokszor elkezdtem ezen gondolkozni, magam nem tartom ezt módszertanilag nagyon becsületes eljárásnak rákérdezni valakinek a motivációira, de hát bizonyos ponton elkerülhetetlen. És a következőt gondolom. Körülbelül olyan 10-15 évvel ezelőtt elkezdett nyilvánvalóvá válni világszerte,
hogy a társadalomtudományok nem egy szempontból rossz állapotban vannak, főképpen a prognózisok tekintetében működésképtelenek kiváltak. Nem egy szempontból, hogy mondjam, a társadalomtudomány iránti bizalom a társadalom alakítóiban, vagy a társadalmak átélőiben egyaránt, hát, hogy mondjam, jogos bizalmatlanságot szült, azon egyszerű oknál fogva, hogy a társadalom elméletek egyre kevesebb dolgot magyaráztak meg, akárhogy is nézzük, hát ezt társadalomtudós tennék, szemérmetlenség lenne, ha ezt nem látnám be. Egyre többször fordultak társadalomtudósok önmagukhoz azzal a kérdéssel, hogy tulajdonképpen képesek-e leírni azt a társadalmat, amelyben egyébként tevékenykednek, és a leírásuk valamilyen módon, hát hogy mondjam, vagy prognózis érték, vagy legalábbis mondjuk adekvát, vagy ennek a szónak van valami értelme, vagy kicsit élesebben autentikus. Egyre világosabban kiderült, hogy ez nem jön össze. Tehát a társadalom tudományoknak egy nagyon komoly belső, hogyha tetszik, legitimációs válságot kellett átélni az elmúlt 10 évben, és erre nem is nagyon fogom tudni azt mondani, hogy hát tudjuk, hogy mi erre a kulcs, a nagy arany, vagy a mindig a sárga úton, mindig a sárga téglán, tegye ezt a társadalomtudomány, és akkor az iránta érzett bizalom, hogy meg fog nőni. És ezzel párhuzamosan elkezdődött, hogy mondjam, a nagy magyarázó elvek iránti igény, teljes joggal, egész egyszerűen azt gondolták az emberek, hogy de hát mégiscsak valamilyen módon meg kell tudni magyarázni a tőzsdétől, az örökléstantól, a kulturális átörökítéstől, a divatig. Hát annyi minden szép példát te fölhoztál, amire mind azt mondod, hogy mém, ez a sok-sok területet, mind valamilyen módon. És kiderült, hogy a memetika az én számomra egy olyan retorika, Laci, amelyik számtalan kulcsot képes virtuálisan, számtalan zárban kinyitni, sőt lenni rosszabb, hogy ezért rosszabb a Duchamp-nak a példát, számtalan zárat kreál. Hadd mondjam végig, bocsánat, most én...
Ebből borintani akarok rá egyébként.
Jó, de hadd mondjam, én ezt érteni vélem. Én ezt érteni vélem, ezt az igényt, csak van egy szörnyű veszélye, és akkor mégiscsak hadd utaljak ez a denet. A denetnek az abban az, hogy mondjam, ameddig az én műveletlenségem, ugye a Bálint Ennének azt mondta az Orsolya Ternő, hogy olyan széles és változó műveletlenséggel, mint a tiéd Bandikán ritkán találkozni. Szóval az unokaöccse volt, tehát megengedette magának. Tehát az én széles és mély műveletlenségem pszichológiai ügyben nyilvánvalóan mondjuk a denetig elér, a bizonyos értelemben, vagy nem nyilvánvalóan, de az mégiscsak ugye valamiért a denet úgy érezte, hogy a Darwinnak azt a bizonyos veszélyes ideáját kell megvizsgálnia. És én nekem, ami az igazi kifogásom, megmondom, micsoda a memetika ellen, nem a, tehát a, hogy mondjam, a Balázs retorikájában nem sok kifogásom van ellen, mert azt látom, hogy egy posztmodern geg enged meg. És mint posztmodern geget, azt gondolom, hogy egészségedre váljék. Hogyha még meg is érsz belőle, hát akkor egész egyszerűen nagyszerűnek tartom. Érted? Isteni, tényleg isteni. Tényleg, ez tök rendben van. Az igazi probléma akkor kezd előjönni, hogyha a memetikát egy, hogy mondjam, egy zordabb kódban, hogy én mondjam, hogy egy zordabb retorikában, az autonómiáról való föladás metaforájaként értjük, és én bizony megmondom, hogy így értem. Engedd meg, elég sok olvasat van a kezemben, amelyik most tényleg szerzők...
Darwinizmus, Darwint is értheted így.
Csak mint,
nagyon sok olvasatot
csak mint megint mondtam, Laci, azzal kezdtük, a darwinizmust a kultúra ügyeiben nem is tartom forrásnak. Az én számomra a mindenkinél okosabb és nagyszerű és általában mélységesen tisztelt és sokszor olvasott Charles Darwin nem a kulturális ügyekben, hogy mondjam, nekem guide-om. Egyennél sokkal bonyolultabb, hogyha tetszik, egy másik kérdést, arra nézve, és hát tényleg, ami most nem mondanám, amit tényleg mondjuk, hogy az örökséghez való hozzájutás milyen technológiákon keresztül működik, úgymond biológiailag. Azt kéne neked világosan látnod, hogy az én kritikámnak az a pontja, hogy a kultúra, és az tényleg nagyon fontos dolog, az egész egyszerűen más játékszabályok szerint működik. Másképp, tehát nem lehet olyan shifteket csinálni, hogy egy természettudományos jelenséget, vagy egy természet, vagy például azt mondjuk, hogy definiáld. Megmondom, Laci, a
rabotokás... Melyikünk ejtette ki itt a kultúra szót a száján?
Én.
Csak Isten.
De nem véletlenül.
De annyira véletlenül, én nem véletlenül nem ejtettem ki.
De például a globalizáció, amiről te beszéltél.
Igen, az nem...
Az kulturális jelenség az én számomra, és például, ha a globalizáció hát, kritikáját akarjuk biológiai diverzitás fogalommal megmagyarázni, az én számomra egy nagyon veszélyes problémát jelent, és megint mondom azért, mert a kultúra egészen egyszerűen például nem definiálható szöveteknek és szövegeknek, vagy hogyha tetszik, kontextusoknak, a memetikus ízéje, most csak visszatem veled és elnézést kérek, ez szóval a kultúra ügyeiben nincs, nem közeledtünk, egy millimétert sem. A kultúra jegyében nincs definíció. Ez nagyon fontos. Tehát aki azt mondja, hogy én meg tudom önöknek mondani, hogy mit értek például osztályon, hogy mit értek kultúrán, hogy mit értek örökségen, hogy mit értek az örökséget, az nagyon jól járhat el a pszichológiában, a memetikában, ami szerintem nincsen, vagy a biológiában, de a kultúra ügyeiben nem, hiszen gondolják meg...
Ki beszélt itt kultúráról?
Te! Az kívül, a kultúrát
azt igen, azért, hogy mégis egy gesztust tegyek,
ha már te mindenáról kultúrának tartsz.
De... Akkor Péter, akkor ezt kicsit fókuszáljuk, mert rövidesen a közönségé lesz
hogy szó.
Tehát akkor azt mondja a Laci, hogy például egy nagy gesztust éve neked a hamburger kultúrát, mint egy memetikai magyarázó lehetőséget.
Mint a globalizáció egyik, igen.
Akkor a te számodra ez egy memetikai diskurzusban, kontextusban, hadd nem mondjak ilyeneket, alkalmasabb-e, vagy anélkül nagyon jól megvagy, amikor a globalizációról vagy a hamburger
kultúrát. Sokkal jobban megvagyok.
Uh-huh. Én meg azt állítom, hogy nagyon sok mindent nem látsz ettől.
Na, mitől?
Olyasmi.
Mit nem
attól,
lát? Egy példát.
Attól, hogy...
Mi az, amit nem láthat enélkül?
Hát például ezt, hogy hogyan teszi lehetővé a globalizáció az igenis nagyon sokféle lokális sokszerű, sokféleséget.
De miért kéne nekem ahhoz, hogy a globalizáció mögül a lokális sokszerűséget evidenciaként elfogadjam, a biológia, mint retorika? Lassan, nincs rá szükségem. Tehát az a helyzet, hogy a kulturális antropológia, amelynek a nyelvét én használom, az remekül megvan a biológia nélkül, ez a rossz hírem van. Tehát nem, tehát a kulturális antropológia retorika készlete, amely például arra szolgál, hogy le tudjuk írni azt a világot, amelyben akár nyugaton, akár keleten élünk, az, hogy mondjam, nem látnám, hogy most nem fogok szerzőket mondani, de A-tól B-ig gazdagodott volna a memetika nyári divatja által, sőt, úgy látom, hogy ezek tudomást sem vett róla.
Jó, hölgyek, urak, bocsánat, csak... A műsor szerkesztője idatta nekem az óráját, és ezzel